Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 100 000 fát ültetnek a tervek szerint a Nemzeti Faültetés napján, 2025. március 1-én országszerte, közölték a szervezők. Az ország 8 régiójában lesz erdősítés, mondta el Hervai Franciska, a 10 millió fa főkoordinátora. Hozzátette, már készül a nemzetifaültetés.hu információs felület, amelyen arról lehet majd tájékozódni, hogy milyen kertészetből, hová érkeznek a fák az ültetési pontokra, hol lesznek a helyszínek és hogyan lehet mindehhez csatlakozni. A Nemzeti Faültetés napját április 22-én a Föld napja alkalmából hirdette meg a 10 millió fa civil szervezet országos közössége. Az akciót minden évben március első szombatján tartanák meg azzal a céllal, hogy a közösségi összefogással a lehető legtöbb fát ültessék el. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Folytatódik a laptopok kiosztása az 5. osztálytól a 12. osztályig a diákoknak, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence arról beszélt, hogy október 22-én kezdődött meg a notebookok átadása, amelyeket a Kréta rendszeren keresztül igényelhettek a szülők. Hozzátette, hogy az igényelt gépeket mind tudja biztosítani a kormány, sőt ezeken felül még az iskolák számára is szállítanak laptopokat. Magas ösztöndíjat biztosít a honvédség azoknak a felsőoktatásban tanuló diákoknak, akik tartalékos katonai szolgálatot vállalnak, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. A Szeretem megvédem mottóval meghirdetett toborzó kampány és a tartalékos katonai szolgálat reformjának részeként megújulnak a honvédségi ösztöndíj lehetőségek a tartalékos katonák számára. Az új rendszerben a felsőoktatási hallgatók havi 160 000 forint, még a szakképző intézményekben tanulók havi 110 000 forint tanulmányi támogatásra pályázhatnak, mondta a miniszter. Az ösztöndíj feltétele, hogy a fiatalok a tanulmányaik befejezése után legalább 3 évig megtartsák tartalékos katonai jogviszonyukat. Az ösztöndíj mellett minden tartalékos katonát megillető járandóságot is biztosít a honvédség. Elindult a pályázat a vidéki elektromos töltőhálózat bővítésére, amelynek keretében több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást a korszerű e-töltőállomások telepítését tervező üzemeltetők. A kiíráson elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások kaphatnak minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forint többletforrást tervezett fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10%-át kitevő önrész is szükséges. Megjelentek az öntözésfejlesztési pályázati felhívások a gazdálkodók számára, közölte az Agrárminisztérium. A cél, hogy az öntözött területek nagysága a következő években is folyamatosan emelkedjen a termelésbiztonság és a magasabb értékű kultúrák termesztésének növelése érdekében. Ezt szolgálja az összesen 65,8 milliárd forint összeggel meghirdetett két pályázati konstrukció. A felhívások dokumentumai és az azzal kapcsolatos információk a kap.gov.hu weboldalon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Egyre több helyen képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet. Reggelre az ország nagyobb részén borult ködös idő valószínű. Inkább csak az északkeleti tájakon maradhatnak derült körzetek. A borult ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus 2024. november 11-én hétfő reggel. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, a rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Rydell Caroltól származik, és így hangzik: ha a boldogság a tetteink eredménye, ne azt kérdezgessük magunktól, hogyan lehetnénk boldogok, inkább azt, hogyan éljünk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Sinka István Örökség című versét Sinka István előadásában hallhatjuk. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Túri Szent Márton életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hiszteroszkópiáról, vagyis a mélytükrözésről beszélget dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház szülészeti központjának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést, amelynek tehát az a lényege, hogy tájékoztassuk a hallgatónkat erről a bizonyos hiszteroszkópiáról. Ez tulajdonképpen mi?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A hiszteroszkópia az egy nagyon érdekes tudomány, gyakorlatilag ez egy műtét, egy beavatkozás, amit egy nagyon hosszú és vékony eszközzel végzünk. Gyakorlatilag a mély tükrözéssel a mély üregét tudjuk egy nagyon vékony kamerával megvizsgálni, amit a mély szájon keresztül vezetünk be, és ezzel a kamerával egy nagyon jó felbontású, nagyított és pontos képet tudunk adni arról, hogy igazából mi is van a méhen belül. Ezzel felfedezhetők fejlődési rendellenességek, méh tükrözés során lehet gyakorlatilag a méhnek az állapotáról, a méh nyálkahártyáról, így van, mindenféle eltérésről felvilágosítást kapni. A petevezeték átjárhatóságának is van indirekt jele, ami alapján meg tudjuk mondani esetleg, hogy valakinek elzáródott vagy nem záródott el a petevezetéke. És igazából most már, ahogy úgy látjuk, ahogy telik itt az idő, egyre jobban a most már ilyen daganatos megbetegedések diagnosztizálásában is egyre nagyobb teret kap. Régebben még azt mondták, hogy méhtest daganatok esetén nem szabad hiszteroszkópiát végezni, most már ez az álláspont is egyre inkább kezd megdőlni. Úgyhogy a hiszteroszkóp az egy nagyon széles tárháza annak, hogy tudunk méhen belüli patológiákat, méhen belüli elváltozásokat diagnosztizálni, és műtétileg is megoldani.
Tehát ez gyakorlatilag egy műszer, egy kis kütyűnek a neve, amiről a vizsgálat kapta az elnevezést?
Így van pontosan, tehát maga a hiszteroszkóp az egy műszer. Nem olyan kicsi, egyébként csak maga, amit bevezetünk, az nagyon kicsi, nagyon vékony, de egyébként ez egy hatalmas nagy toronyhoz van hozzá kötve. Itt hatalmasnak kijelző, látjuk ilyenkor a mély üregét, és ehhez van egy ilyen rendszer, ami a folyadékot közben áramoltatja ezen az eszközön keresztül, ez a mély üregét egy picit kitágítja, úgyhogy ez egyébként maga az eszköz egy összességében egy nagy eszköz, egy nagy készülék, de maga, amit mi bevezetünk, az csak egy nagyon pici kis optika, egy nagyon pici vékony kamera.
Tehát ott az agy abba a toronyba tulajdonképpen, ugye?
Van,
és
van,
ott
pontosan.
Lehet válogatni, hogy most én milyen irányba próbálom a vizsgálatot végezni?
Így van, még a beállításokon is tudunk változtatni, annak megfelelően, hogy mire vagyunk kíváncsiak egy ilyen beavatkozásnál.
Ez egy új szer vagy dolog, ez a hiszteroszkópia, vagy ez volt régen is?
Inkább úgy mondanám, hogy egyre inkább tör előre, régebben is volt. Régebb, így van, tehát ez az gyakorlatilag ez is az endoszkópiának egy formája, a laparoszkópiával együtt ez már évtizedek óta ismert, de nyilván ahogy most már telik az idő, a korral egyre precízebbek a műszerek, egyre jobb felbontásúak a műszerek, egyre jobb eszközeink vannak hozzájuk. Itt egyébként a kórházban is pont most kaptunk egy új hiszteroszkópos eszközt, úgyhogy mivel egyre jobbak a készülékek, egyre több dolgot tudunk megoldani hiszteroszkóppal, és egyre fontosabb eszközzel a mindennapi diagnosztikánknak. Gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne végeznénk ilyen beavatkozást most már.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hiszteroszkópiáról, vagyis a mélytükrözésről beszélgetett dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház szülészeti központjának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Utinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Budapest határában burkolatfelújítást végeznek, a 13-as és 21-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Folytatják a burkolat felújítási munkálatokat Bag és Gödöllő között, szintén az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon, a 40-es és a 31-es kilométer között a főváros irányába a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávon lehet autózni. Javítják a burkolatot Bag és 60 között is, a 44-es és 50-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon módosult a terelés, most a külső és a belső sávot zárták le. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. Felújítási munkák folynak Budapest irányába a 106-os kilométernél a Rekettyés pihenőben, ezért az zárva találják az autósok. Füzesabony térségében a 111-es és a 118-as kilométer között is dolgoznak, a Vásárosnamény felé vezető oldalon burkolat felújítási munkát végeznek, ezért a forgalmat a szemközti oldal belső sávjába terelik. A főváros felé tartók a külső sávot és a leálló sávot használhatják, a munka miatt a 114-es kilométernél lévő Füzesabony-Tiszafüred csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Helyette az M25-ös autó csomópontjánál érdemes letérni, majd a 3-as és 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelő utat sárga táblák jelzik. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél lévő Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Tornyos-Németi határ felé, szintén az M30-ason, a 39-es és a 46-os kilométer közötti szakaszt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Újabb üteméhez érkezett a Miskolci Harsányi felüljárónál épülő ütközőkapuk kivitelezése, emiatt ma éjszaka néhány órára teljes útzárat vezetnek be a szakemberek a 3-as főút érintett szakaszán. Ma éjszaka 23 óra és kett hajnal 3 óra között tervezik elvégezni a gerendák helyére emelését. Ezen időszak alatt a 3-as főútat a felüljáró térségében lezárják, viszont a Harsányi felüljárón a forgalom zavartalanul haladhat majd. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csöndet vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok, ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér, se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked, ha vártál lángot, az nem lehetek, fölében hajolást hamu vagyok, belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked, vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek, mi más is lehetnék, csak csönd neked.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A ködös reggel után többfelé kisüt a nap. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma reggelre szinte mindenhol pára köd képződött, helyenként ködszitálás, illetve ónoszitálás is kialakulhat. Csak a magasabb hegycsúcsaink emelkedhetnek a ködtenger fölé. Napközben is sokfelé maradt párás, ködös, nyírkos, szürke az idő, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet takarhatja el a napot. Rövidebb, hosszabb napos időszakok inkább csak az ország észak-keleti harmadán lehetnek. Jelentős csapadék továbbra sem várható, de szitálás helyenként előfordulhat. Gyenge, mérsékelt marad a szél. Napközben a ködös szürke ország részekben 1-5, a naposabb északkeleti tájakon 7-9 fokot mérhetünk. Holnap is ködös, nyírkos lesz a reggel, több tájegységünkön szitálás, ónoszitálás is kialakulhat, napközben szinte mindenhol szürke időben lesz részünk, többfelé tartósan megmarad a pára, köd, illetve az alacsony szintű rétegfelhőzet. Helyenként szitálásra, illetve gyenge esőre is számítani kell. Nem lesz jelentős a légmozgás, kora reggel -5 és +3, kora délután pedig 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán folytatódik a szürke idő, többfelé tartósan megmarad a pára, köd, helyenként szitálás, esetleg gyenge eső is kialakulhat. Hajnalban reggel a fagyos tájakon ónosz szitálásra is számítani kell. Gyenge marad a szél, a legmagasabb hőmérséklet ezen a napon is 0 és 6 fok között alakulhat. Csütörtökön az ország nagy részén folytatódik a nyírkos, borongós idő, de helyenként rövid időre már kisüthet a nap, északon, északkeleten időnként élénk lehet a nyugati, a szél, napközben 1-8 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken egy elszázott gyenge hidegfront hatására már többfelé felszakadozhat a felhőzet, illetve oszolhat fel majd a köd. Számottevő csapadék továbbra sem várható, többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati-nyugati szél. A naposabb országrészekben emiatt 10 fok körül, a borongósabb tájakon pedig 5 fok alatt alakulhatnak a maximumok. Orvos meteorológia, ma időjárási front nem lesz felettünk, marad a nyugodt, többfelé tartósan párás, ködös időm. A fagyos, nyírkos reggelen ismét felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, valamint görcsös panaszok is jelentkezhetnek. Az érzékenyek körében vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, fejfájás, migrén is kialakulhat. Sokfelé tartósan borongó szürke marad az idő, így az ezeken a tájakon élők kedvtelenek, lehangoltak lehetnek, a naposabb északkeleti tájakon élők tapasztalhatnak jobb közérzetet, javuló hangulatot. Érdemes rétegesebben öltözködni, ugyanis nagy a megfázás veszély. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamint, zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma reggelre szinte mindenhol pára köd képződik, csak a magasabb hegycsúcsaink emelkedhetnek a ködtenger fölé, és napközben is sokfelé maradt párás, ködös, nyírkos, szürke az idő. Emiatt az ország nagy részén jelentős mértékben romolnak a látási viszonyok, helyenként 50-100 méter alá is csökkenhet a látótávolság. Rövidebb, hosszabb napos időszakok inkább csak régiónkban lehetnek, így ezeken a tájakon vezetés közben a napos időszakokban érdemes a napszemüveget viselni. Reggel több tejegységünkön is előfordulhat szitálás, illetve ónos szitálás, valamint helyenként napközben is számítani kell szitálásra, miatt fel kell készülni nedves, vizes, csúszós, esetenként síkos, jeges útszakaszokra is. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, a reggeli fagyos idő miatt fordítsunk több időt az indulásra, a szélvédők többfelé lefagyhatnak, lederesedhetnek. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
A nap verse.
Még talán a szép apám szép apja véste magának. És ahogy faragta, öreg borogtól s ihlettől kába volt bizonyna. És vésett a fába. Domsort, halk fákat, házat, venyigét. S körül az öblön valamelyikét tán e képeknek, amikor véste, bíborszín öröm s alkotókése láza hajtotta úgy, hogy itt és e holt fába dobbant a szívverése. Így volt bizonnyal. És a szép apám tűnődve babrált egy-egy figurán, még végre kész lett, kész e ritka mű. Fából díszpohár, mibe ónedűs május mámora varázsolt tavaszt. És vénapám, a kemény zord paraszt, ha végszimborák közt búja elmaradt, ivott belőle. Őszi fák alatt táncolt, ivott, s avult a vén pohár. Amióta meg főről főre száll, egyetlen jusként apáról fira, hát még kopottabb. És lenn a sírba már apám csontját is szétrágta a szú. Egyetlen örököm ősi méhabú, és e fapohár, melynek tört kejhén a csönd velenk csak, mint őseim telkén.
Sinka István örökség című versét Sinka István előadásában hallották. Sinka István Kossuth Díjas költőíró Nagyszalontán született 1897. szeptember 24-én bihari ridegpásztor családban. Maga is bojter, majd juhász volt Nagyszalonta környékén, a parasztság legelesettebb rétegéből a bihari puszták világából került az irodalomba. Mélyebbről, mint erdélyi vagy íjés, hiszen a pásztor élet nem csak nyomorult és kiszolgáltatott sorsot jelentett, hanem lélekölő magányt és a felemelkedés, a művelődés lehetetlenségét is. Csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz, egyetlen bárányát cserélte el egy Petőfi kötetért. 1919-ben házasságot kötött Pappiroskával, 20-ban Vésztőn telepedett le. A Magyar Falu című újság pályázatára küldte be első verseit, a Labban és irodalmi mellékletében, a Virágos Kertben rendszeresen jelentek meg írásai, a Szekalmi Gimnázium vállalta első kötetének kiadását. Veres Péterrel, Szabó Pellal és Borsi Dénessel kötött barátságot, 1935-ben Barsi Szabó és Sinka megalapították a Kelet népe című folyóiratot. Versei a Szabadságban, a szlovákiai magyar írásban, majd a Válaszban, a Hídban, a Szabad szóban, a magyar életben és a magyar útban jelentek meg. 1936-ban Budapestre költözött, munkát nem talált, nyomorgott betegen kórházba került. Felesége halála után Péceli Katalinnal kötött házasságot 1937-ben. 1939-ben Püski Sándor a Magyar Élet kiadója jelentette meg Vád című verses kötetét. 45 után szembehelyezkedett a szocialista átalakulással, és hosszú időre kívülrekedt az irodalmi életen. 57-ben jelentkezett ismét újabb versei Végy karotra idő című kötetében, 1964-ben jelentek meg. Kései szerelmes verseinek Szín Magda harmadik felesége az ihletője, aki betegségében mellette volt. 61-ben Eltűnik a Hóri domb című elbeszélés kötetével jelentkezett újra Budapesten 1969. június 17-én hunyt el. 1990-ben posztumusz Kossuth díjat kapott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája 1700 éve szentelték fel a lateráni szent üdvözítő bazilikát, a keresztény világ első nyilvános templomát. Vértesajai László összeállítása. 324-2024. A két évszám közötti kötőjel 1700 esztendő. Majdnem az egész keresztény Európa története. Benne valahol félúton a magyar királyság születése, amíg a hiányzó első 300 esztendőt Róma katakombái mesélik el a föld alatt. Az eredeti bazilikát a Szent Üdvözítő nevére szentelték, mert a názáreti Jézus az Isten fia megváltónk lett Európa spirituális ura. Pál apostol gyönyörű szavai visszhangoznak százurokon át, Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. És hogy ez mennyire időtlenül időszerű, a népek apostola pontosít, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap is ma, és mindörökké. Jézus követői a keresztények, mesterük szavai szerint a föld sója, a világ világossága, a hegyen épült város. Még akkor is, ha józanul tudatában voltak is vannak, törékeny cserépedény mi voltuknak. Ez az ízes, világos kovász 300 alatt lassan, erőszakmentesen, mélyre hatolva átjárta a birodalmi tésztát. Olyan erő lett, amely jelen volt mindenütt, kortól, nemtől, származástól, anyagiaktól függetlenül. Összekötő erő, amely egybefűz. Ezt ismerte fel az ifjú Konstantin, és 6 évvel azután, hogy a britanniai provincia katonái apjának halála után 306-ban York városában császárrá kiáltották ki, színre lépett. Nem is akárhol, és nem is akárhogy. 312. október 28-án a Római Birodalom nyugati császára Konstantin Róma északi Saxa Rubra részén a Milvius hídnál megütközött a jogbitorló és a keresztények kultikus közjogát el nem ismerő és ugye a keresztényeket sanyargató Maxentius császárral, akit a társuralkodók nem ismertek el Róma törvényes urának. A görög történetíró Eusebiosz Konstantin élete című művében számol be a császárnak a csata előtti álmáról, amelyet esküvel megerősítve mondott el neki. Eszerint az imperátor két álmot is látott, de mi csak többnyire az elsőt ismerjük. Kereszt jelent meg neki alatta görög nyelvű felirat, en tuto nika, latin jelentése, in hoc signo vinces, magyarul, e jelben győzni fogsz. Másnap éjjel ismét álmot látott, ekkor már maga Krisztus jelent meg neki, és arra kérte, hogy a keresztjelét tűzze fel a lábarumra, a római hadizászlóra. Krisztus keresztje és görög nevének két kezdőbetűe, a K és a Ró került, amit latinosan egymásra helyezett XP-nek látunk, a Labarumbra, és Konstantin tényleg legyőzte Maxentiust, noha kevesebb katonával támadott, mint amennyivel a másik védekezett. Konstantin császár azonnal lehetőséget teremtett az őt megsegítő Isten tiszteletének a gyakorlására, és ennek jogi alapjaként adta ki Licinius társ császárral a milánói ediktumot 313. február 3-án, alig 3 hónappal a győztes csata után. Az ediktum a szabad vallásgyakorlás biztosítása mellett arról is rendelkezett, hogy a hitük miatt rabságban tartott keresztényeket engedik szabadon, elkobzott személyes és közösségi tulajdonokat pedig szolgáltassák nekik vissza, és jogot kaptak arra is, először a történeti során, hogy elismert jogi személyként Isten tiszteleti épületeket, templomokat emeljenek, amelyek nyilvánosan működhetnek. Konstantin császár a kereszténység istenét, Jézus Krisztust megvalló hitben ismerte fel azt az erőt, amelyben ő a birodalom új lelki eszmei alapját meglátta, és amitől azt remélte, hogy a birodalom népeit egybefűzi és egyben tartja. Tudatában volt annak, hogy a római birodalom régi vallási eszmei talapzata magától elsorvadt. Főként a hódításokkal kelettől érkezett misztérium vallások kihívása miatt, és Diocletianus a társ császáraival együtt pár évvel korábban hiába is adta ki ediktumot, amelyben újfent elrendelték a birodalom minden polgára számára Jupiter és Herkules istenségek kötelező tiszteletét, de ennek nem lett foganatja, sőt a kereszténység a föld alatt tovább terjedt. Konstantin a milánói ediktummal nem tette kötelezővé, pláne nem államvallása a kereszténységet, de mint hogy uralkodóként hitet tett mellette, példája elindított egy olyan folyamatot, amelyben a keresztény eszme immár legitim támogatást kapott. A kereszténységnek tehát először is templom kellett, mégpedig Rómában, a város püspökének és Krisztus híveinek a közös használatára. A császár az észak-afrikai származású Miltiáris pápával tárgyal, és fognak hozzá a templom építéshez. Helyet és pénzt az uralkodó biztosít, míg a templom jellegét az egyház addigi liturgikus tapasztalata és a körülményekhez való bölcs alkalmazkodása határozza meg. A keresztények Isten tiszteleti helye mindenek előtt a közös imádságháza, ahol felolvassák a szent iratokat, együtt imádkoznak és többnyire zsoltárokat énekelnek. E liturgikus találkozások legfontosabb mozzanata az eukarisztia ünneplés az utolsó vacsora emlékére, ahogy azt Jézus elrendelte. Ezek a liturgikus szerepek, benne a közösségi mozgással, processziókkal, körmenetekkel az előző századok során már kijelölték a templom funkcionális tagolását, részint a jeruzsálemi templom áldozati liturgiának és a zsinagógai Isten tiszteletnek a formáiból merítve, melyek természetesen sajátos értelmezést nyertek az új szövetséget valló hitben. Eleve, és szigorúan elkerülték, hogy a keresztények istenháza és a pogány templom között külső vagy belső, bármiféle formai hasonlóság legyen. A pogány templom, akár görög vagy római formájában, lépcsős pódiumon álló, többnyire oszlopokkal körülvett díszes épület volt, amelynek közepén belül állott a cella, a templom magja, az áldozati szertartás részére. A pogány áldozati szertartásnak nem volt liturgiája, közös műve, vagyis az áldozat bemutató pap és a hívek közös, Isten felé forduló ima szertartása. A kultusz hívei a papnak delegáltak a szolgálatot, aki azt kötelesen bemutatta. Nem is volt fontos a szertartás során a hívek jelenléte. Ezt a pogány templom úgy fejezte ki, hogy kívül gyönyörű szép volt, márvány oszlopokkal védett templomfal, elején tümpanon oronzattal, az oszlopok fölött metópa dombormű jelenetekkel. A keresztény köztemplom fordít ezen. Kívül dísztelen, csupasz téglafal, belül oszlop sorokkal tagolt pompás csarnok, amely lendülettel előre vezet az aulát lezáró fülke az apszis felé, ahol a püspöki tanítás széke és az eukarisztikus oltár áll. Erre a célra Konstantiné készen találtak egy formát, a bazilikát, amely szerencsére éppen nem kultikus, hanem közjogi, adminisztratív célt szolgált, egyszerűen szólva, középület volt világi közügyek intézésére. Amikor a keresztények a kortárs világtól kölcsönvették ezt a profán célokat szolgáló épületformát, senki nem vádolhatta meg őket, hogy bármiféle pogány istenség örökébe lépnének. Na és a hely? Konstantin császár a sajátjából adott a római egyháznak arra alkalmas helyet. A városon belül, de mégsem a fórum és annak a csúcsán a még álló Jupiter templom közelében. A történelem gondviselésszerűen kínálta a megoldást. Néró császár alatt, éppen embertelensége miatt összeesküvés szőttek ellene, amit lelepleztek, a merénylőket pedig kivégezték, vagyonukat elkobozták, és azok így császári tulajdonná lettek. Tacitus, kortárs római történetíró évkönyve említi, hogy a felbújtót a konzul Plautius Lateranusnak hívták, birtoka és palotája pedig a városfalon kívül a délkeleti Porta Azinária mellett állott. Ezt örökölték meg az egymás követő császárok, és a milánói deditum idején két jelentős épület is állott ezen a helyen. Egyike egy családi palota, bizonyos Domus Fausti, Fausta háza, aki pedig Konstantin császár felesége. Ebben a házban azonban, ahogy a hagyomány is említi, egyúttal egy eklézia domus is működött, vagyis magánlakásban kialakított keresztény házi templom. A telek nagyobbik része ellenben a híres császári testőrségnek, az Equites Singularisnek a kaszárnyája állott. Nos, ezek a testőrök hűségesen küzdöttek Maxentius császár mellett, vagyis Konstantin ellenében, aki a keresztjelében vett győzelme után a legyőzött uralkodó testőreinek kaszárnáját leromboltatta. Adott tehát a keresztény házi templom, ahol a város püspöke vezette a liturgiát, a ház mellett pedig egy hatalmas sík tér, a város egyik halma, a Mons Celius keleti lejtőjén, és mindkettő a császár tulajdona. Hiába is telt el 200 év, a város közösségi emlékezete következetesen Lateranusnak, Lateráninak hívja a helyet és a rajta emelt házakat, amely elnevezést később a város első keresztény bazilikájára is átvittek. Amikor 314-ben új püspököt választanak Rómában, első Szilveszter névvel, akkor a város főpásztora és uralkodója együtt hozzák teti alá székesegyházat. Mert katedrális épül, mégpedig Péter utódjának a katedrája számára, amely mindmáig Róma püspökének a székes háza, amelyet a kereszténység istenének, a Szent Üdvözítőnek a tiszteletére szenteltek. Ez a névadás, Sanctus Salvator, híven tükrözi a kora kereszténység Krisztus központú krisztológikus teológiáját, de még inkább ennek liturgikus gyakorlatát, amely a keresztény hit középpontjába magát a megváltót állította. Valójában máig ez a székesegyház hivatalos megjelölése, mert a régi titulust, templom címet soha el nem vették, csak kibővítették. A 9. században II. Szergiusz pápa az üdvözítő neve mellé társította keresztelő Szent Jánosét, annál is inkább, mert a lateráni bazilika tő szomszédságában állott a 322-ben emelt baptisztérium a keresztelő nevét viselő keresztelő kápolna. A Szent Üdvözítő bazilika ugyanis állandó megtérésre szólította a híveket, a nem hívőket pedig a Krisztus egyházába való belépésre hívta. Ennek liturgikus terét szolgálta az önálló, a feltámadás 8. napjára emlékeztető 8 szögletű kápolna, amelyet a lateráni család egykorú fürdőtermére, úgynevezett nymfeumjára építettek, és amelyben nem csak Róma egyszerű emberei, hanem a századok során fejedelmek merültek a keresztvízbe. A Szent Üdvözítő bazilika nevéhez még később, a 12. században kapcsolta II. Lucius pápa Szent János evangelista nevét. A két János nevéből adódik a lateráni székesegyház mai köznapi elnevezése. Basilica Lateranense di San Giovanni, lateráni Szent János bazilika. Ferenc pápa pár éve a hivatalos dokumentumait a napi dátum után így jelzi, Franciscus a lateráni Szent Jánosnál. Ez az aláírás arra az önértelmezésre utal, hogy Ferenc pápa elsősorban Róma püspökének tekinti magát, aminek a hangsúlyozására elegendő a lateráni bazilika megemlítése. Ennek az ősi székesegyháznak a felszentelésekor hagyomány szerint 1700 évvel ezelőtt 324. november 9-én, amely csoda a Szent Üdvözítőnek a szentély mélyén a főhajót lezáró apszis mozaikjához kapcsolódik. A félhenger formájú óriási apszis egészét arany mozaik borította, felső részén pedig az Üdvözítő hatalmas mozaik ikonképével. Középkori legenda meséli, hogy a szenteléskor megjelent az Üdvözítő képe a híveknek, azaz láthatóvá lett az arca. Ez az Apparitio Salvatoris, az Üdvözítő megjelenése, azonban úgy is érthető természetes módon, hogy a hatalmas bazilikában a szentélyhez közel jutva egyszer csak a maga nagyságában láthatóvá lett Krisztus, aki a föltámadása utáni szokásos üdvözléssel köszöntötte régi és új tanítmányait: békesség nektek! Ennek emlékét őrizte évszázadokon át a templom saját liturgiája, amely minden szentmisében hallani vélte a föltámadt Úr szavát. A mise végén a szentáldozás előtt a hagyományos Agnus Dei, Isten báránya énekben a háromszori invokációra Isten báránya kielveszted a világ bűneit, harmadjára is ugyanaz a kérés hangzik fel: irgalmaz nekünk, mert a bárány békéjét ide, ebbe a templomba maga az Üdvözítő hozza el. Konstantin császár 4 sornyi márvány oszloppal tagolta a hatalmas teret. A főhajó gádor falán széles ablakokat nyitott, melyeknek vélhetőleg fényáteresztő alabástron betétei misztikus aranyló fénybe vonták a templom bensőt, amelyet a kereszthajó ablakai még külön megvilágítottak. A 6. század elején keletkezett Liber Pontificalis, benne az első 500 pápáinak életrajzával leírja a konstantin építette bazilikát, és említést tesz egy bizonyos fastigiumról, díszes 4 porfiroszlopon nyugvó oromzatról, amely a főhajót lezáró diadalív alatt állott, és mintegy összekötötte a hatalmas bazilikát a kereszthajóval és a szentéllyel. Róma püspökének szüksége volt egy méltó rezidenciára is a templom mellett, amelyről a császár szintén gondoskodott. A kelet-nyugat irányban fekvő és így a bejáratával keletelt, vagyis keletre orientált bazilikának a város felüli oldala mentén épült fel az episzkopájon, vagyis mai szóval a püspöki palota. Itt találkozott a templomépítő Szent Első Szilveszter pápa későbbi névutódja, II. Szilveszter, amikor fogadta Ezeltájt, a tőle koronát kérő Stefanus magyar fejedelem küldöttségét. Ennek a palotának az oldalfalán ritmikusan apszisok fejedelmi ülőfülkék húzottak, amelyeket kívülről cilindere sorának lehetett látni. Amikor Szent Ferenc halála után 2 évvel később, 1228-ban 9. Gergely pápa szenti avatja a Poverellót, azonnal hozzákezd a Szent sírja fölé emelt Assisi pápai bazilika építéséhez, és ennek külső formáját egyszerűen lemásolja a lateráni bazilika püspöki palotájának díszterméről. Az Assisi pápai bazilika kicsiben a lateráni bazilikát mintázza. Mint gyermek az anyja ölébe bújik az Assisi templom a lateráni székesegyházba, pedig akkor még nem is ismerték azt a feliratot, amelyet a 17. században a kényszerűségből átépített új lateráni bazilika barokk homlokzatára írtak: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, vagyis a földkerekség és a város minden templomának anyja és feje. Befejezésül hallgassuk meg az imádkozó egyház hangját, amely hálát ad az Üdvözítőnek. Istenünk, te élő kövekből, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek. Add, hogy egyházadat bőkezén töltse be az ajándékozó szentélek, és hívő népedből egyre inkább felépüljön a mennyei Jeruzsálem. A lateráni bazilika felszentelése dedikációja 17. centenáriumi ünnepének november 9-e ünnepi mise prefációja így imádkozik: mert jótékonyságod lakhelyéül választod az imádságházát, hogy kegyelmed folytonos segítsége által minket a Szentlélek templomává építs, amelyet ragyogva eltölt a neked tetsző életfénye. de Krisztus jegyesét, az egyházat is jelenti a látható épület, mert egyházatban is szüntelenül folytatod a megszentelés művét, hogy számtalan gyermek boldog anyjaként elnyerje tőle dicsőséged fényét. Ezer 700 éve szentelték fel a lateráni Szent Üdvözítő Bazilikát címmel Vértesajai László összeállítását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Arról ismerjenek meg benneteket az emberek, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az apostolok kérése a mi szívünk mélyéről is az Úr felé szól. Növeld bennünk a hitet. A Szentírást, az evangéliumot naponta olvasva szükségesnek tűnik megtenni a döntő lépést a betűtől a lélekig, hogy valóban megértsük Isten üzenetét, megérintsen minket Isten szava. Nem tekinthetünk el attól, hogy a bibliai szövegek megértése nem csupán értelmi tevékenység, hiszen Isten élő szava a szívünkhöz is szól, érzelmeinket is megmozgatja. Ha csupán értelmünkkel akarjuk megközelíteni az evangélium igazságát, akkor kizárnánk annak lehetőségét, hogy Isten belépjen az életünkbe, és útmutatásaival átformáljon minket. Isten viszont éppen emiatt közli velünk igazságait, azaz kapcsolatba szeretne lépni velünk, életünket akarja vezetni az ő igazságaival. Ne csak a létezés titkára vonatkozó általános igazságot keressük tehát a szentírási szövegekben, hanem saját létezésünk, személyes életünk igazságát is. Ne csak a világ rendeltetésének igazságát kutassuk, hanem személyes feladatunkat, küldetésünket. A hit Isten ajándéka, ezért joggal kérjük az Urat, hogy növelje törékeny, olykor megingó hitünket. Hitünk növekedésének folyamatához a mi közreműködésünk is szükséges. A fenti lépések megtétele szükséges ahhoz, hogy valóban eljussunk arra a szintre, hogy Isten szava átalakítja életünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 228-as és 132-es, illetve az Éneklő Egyház 307-es éneke csendül fel a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 228-as és 132-es, és az Éneklő Egyház 307-es éneke hangzik el, ha tehetik, imádkozzanak velünk.